Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a 3.3 plusz, a 24.hu és a Partizán közös választási elemző műsora. Ez ennek a szériának az utolsó darabja, de senki ne ragadjon kapát kaszát. Bőségesen találkozhatok még a 24.hu politikai újságíróival a következő napokban a Partizán műsoraiban. Például június 13-án jövő csütörtökön tartunk majd egy élő választási kiértékelő műsort, amit a Vasasban rendezünk meg. Ha szeretnétek személyesen is részt venni ezen az elemző műsoron, amelyben a vendégem lesz majd Lakner Zoltán, Pető Péter, Papp Szilárd és Ruf Bálint, akkor a leírásban tudtok jegyet vásárolni rá, mindenképpen gyertek el és vegyetek rajta részt személyesen, de addig is lesznek még bőséggel műsoraink, ahol találkozhatok a 24.hu-s kollégákkal. A mai napra a témáink a következőképpen alakulnak, egyrészt szélegyenesébe érkezik a választási kampány, a politikai pártok pedig az egekbe emelték a téteket, pontosan, hogy milyenek ezek a tétek, és hogy ki mivel próbálja tüzelni a saját táborát, erről is fogunk majd beszélni. Magyar Péter az elmúlt 30 év legnagyobb tüntetését, Orbán Viktor 1 millió találkozást ígér szombatra, a DK pedig 10 000 aktivista mozgósítását jelentette be. Illetve beszélni fogunk még arról is majd, hogy milyen különböző forgatókönyvekkel végződhet az önkormányzati, illetve az EP választási nap, és ezek milyen következményekkel járhatnak a magyar politika 2026-ig hátra lévő időszakára. Azonnal bemutatom a mai beszélgető partneremet, de mielőtt ezt megtenném, egy rövid szolgálati közleménynek tennék eleget. Mindenképpen iratkozzatok fel és regisztráljatok a 24.hu-ra annak érdekében, hogy egyrészt segítsétek a szerkesztőség munkáját, másrészt pedig, hogy megkönnyítsétek a saját életeteket és hozzájussatok egy csomó különleges extra tartalomhoz, ami a regisztráció hiányában nem áll a rendelkezésetekre. Illetve június 9-én kapcsoljatok a Partizánra, és már délutántól kezdődően kövessétek velünk a választási eredmények alakulását. És mivel ismétlés a tudás atya, ezért most mindezt megmutatjuk nektek egy bejátszó formájában is, de utána már ígérem, hogy mindenképpen a műsorral, az elemzéssel és a vendégek bemutatásával folytatjuk. Június 9-én délutántól kezdődően az egész éjszakában nyúlóan egy maratoni választási eredményváró műsorral készülünk a számotokra. Meghívott szakértőkkel és újságírókkal fogjuk elemezni az önkormányzati, valamint az európai parlamenti választások minden részaspektusát. Ahogy a 2022-es eredményváró műsorunkban.
Ismét én leszek Marci műsorvezetőtársa a Partizán adatközpontjában, ahol a legfrissebb eredmények mellett különböző grafikonokon, ábrákon és térképeken keresztül dolgozzuk fel a választások kimenetelét.
Kint leszünk a pártok eredményváró eseményein is, ahol helyszíni bejelentkezésekkel és interjúkkal készülünk, hogy minél pontosabb képet kapjatok arról, hogyan érzik magukat a politikusok a választás estéjén.
Mi rajta tartjuk a szemünket a többi uniós tagállam európai parlamenti választás eredményén, hiszen ez fogja eldönteni, hogy Brüsszelben a következő évben milyen csaták zajlanak.
A választás napján tehát nincs más dolgod, mint hogy elmenj szavazni, utána pedig kapcsolj a Partizánra, hogy nálunk kövesd a legfrissebb fejleményeket. Találkozunk június 9-én, addig is ciao.
Változunk, színesedünk, csatlakozz hozzánk! Regisztrálj a 24.hu-ra exkluzív cikkekért, hírlevelekért és további tartalmakért.
És akkor bemutatom vendégeimet a mai este, mai műsorban. Itt van velem Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője, szervusz. Szia. Bita Dániel, a 24.hu főszerkesztő helyettese, szervusz. Sziasztok. Illetve Papp Szilárd, a Partizán szerkesztője, szervusz.
Sziasztok.
No, a héten két új közvéleménykutatás is megjelent, amelyek adatfelvétele május végén történt. Az egyik az Ávec volt, a másik pedig az IDEA felmérése. Tóka Gábor, a Vox Populi választási kalauz szakértője úgy summázta a helyzetet, idézem őt, hogy rég nem látott összhang kezd mutatkozni a különböző közvéleménykutatók eredményeiben. Ez alapján a Fidesz 46%, a Tiszát 26%, a DK-MSZP párbeszéd közös listáját pedig 10% köré méri a legtöbb friss felmérés. Na most a bejutási küszöb határán billeg több párt is. Ezek közül a legnagyobb esélye a Mi Hazánknak van arra, hogy konkrét mandátumokra váltsa a szavazatokat. A Momentumot és a Kutyapártot inkább 5% alá mérik. Na most mindenek fényében beszéljünk egy kicsit a különböző szereplőknek, milyen tétjei lehetnek a vasárnapi EP választáson. Szóval mi az a forgatókönyv, amit sikerként könyvelhetnek el, és mi az, ami számukra kudarcot jelentene? Elsőként Péter.
És akkor kezdjük a nagyobbtól a kisebbek felé.
Menjünk ebben a sorrendben, ez egy jó stratégia.
Jó, hát amennyiben a Fidesz szerintem ebben a tartományban van, ahová mérik, akkor az egy nagy siker számára ahhoz képest, hogy milyen állapotban voltak, vagy vannak ebben az időszakban. Szerintem a utóbbi sok évnek a legnehezebb politikai időszakán vannak túl, a kegyelmi botránytól, az infláción át, a EU-s pénzek távolmaradásáig, mondjuk ez egy talán képzavar is. Szóval ebben az értelemben, ha ők egy jó mozgósítással meg tudják ezt a számot ugrani, szerintem az részükre siker. A Tisza nem tud nem nagyon sikeres lenni szerintem ebben a konstrukcióban, tehát ha semmiből 20 fölé megy valaki, akkor az egy biztosan egy egyszerű képlet. Hát és onnantól jönnek a bonyolult dolgok. Szerintem egy párt van, ami nem tud sokat veszíteni, noha még az is némi veszteségként fogják talán érzékelni, de a kutyapárt ugye valójában a mérésekhez képest, a korábbi mérésekhez, a Magyar Péter előtti idők méréseihez képest tűnik esetleg kudarcnak, összességében a küszöb környékén vannak, nem hiszem, hogy ettől függetlenül nagy csalódás lenne, ha csak a számokat nézzük, így már, hogy milyen helyzetben voltak, így nyilván nekik is csalódás lesz, de hát az igazi egzisztenciális válság azt hiszem a többi szereplőnél jön elő, tehát a Momentum kiesése az lényegében egy, nem láttunk még olyat, vagy nagyon keveset a magyar politika történetben, hogy sikerült volna visszaépülni a kieső pártnak, tehát az szerintem egy korszakos kudarc, ha lehet korszaknak nevezni a Momentum történetét. A Mi Hazánknak nyilván kellene a mandátum ahhoz, hogy előre lépjen a korábbiakhoz képest, és nem tudom, maradt-e még szereplő, amelyikről beszélni kellene. Szóval a legnagyobb tét itt a Momentumnak szerintem ott van igazán megmaradás, illetve hát a DK-nál van egy nagyon radikális kudarc élmény szerintem ahhoz képest, hiszen a minden történet, amit elmeséltek, elbeszéltek az utóbbi években, az abban a pillanatban semmissé válik, ahogy egy dupla akkora ellenzéki párt fog megjelenni a színpadon, tehát ott biztosan radikálisan újra kell fogalmazni a magukról alkotott elbeszélés alapjait.
Igen, nagyon érdekes kérdés lesz, hogy most jól mérnek-e a közvéleménykutatók, mert akkor valóban egy nagyon egységes eredmény következik most azokból, amit látunk. Vagy nem. És akkor viszont akkor pedig azt fogjuk látni, hogy valami nagyon hasonlóan ahhoz egyébként, ahogy mondjuk a 19-es önkormányzati választás esetében félrement. Mert hogy a Fidesznél egyértelmű növekedést mér most mindenki, ugye itt tulajdonképpen néhány hete még arról beszéltünk, hogy biztosan négyessel kezdődik-e, vagy hármassal kezdődő eredmény lesz, és most ehhez képest ezt a 45-46%-ot sokan mondják, ami szerintem valóban egy olyan eredmény, ami tulajdonképpen kétharmad közeli többséget jelent, és a választáson ezt láttuk 14-ben egyértelműen, de 18-ban sem volt, ugye 50% sem a Fidesz, és kétharmad lett belőle, miközben úgy épül fel a választási rendszer, hogy egy 30 sok százalék meg még a parlamenti többséget sem garantálná. Úgyhogy ez bizonyos szempontból nyilván egy megnyugtató eredmény lenne a Fidesznek, de ott én egy nagy tétet látok, hogy ez 41-e vagy 45, mert nagyon nagy különbség tud lenni a kettő között. Igen, a Tisza párt nyilván, ha a legerősebb ellenzéki párt lesz, akkor nem fog azzal bajmolódni, hogy azt mondja, hogy ő szeretett volna 21 helyet 28%-ot vagy fordítva. Nyilván ott is nagyon nem mindegy, hogy mekkora a különbség a Fidesz és a Tisza között, hogy ez belátható vagy beláthatatlan távolság-e. És én a DK-val kapcsolatban is azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy egy vagy két számjegyű eredmény születik. Valóban persze, hogyha nem ők a legnagyobb ellenzéki párt, ami nagyon valószínűnek tűnik, akkor újra kell hangolni a kommunikációt, de ugye ezt a DK legutóbbi EP választáson is 16%-ot szerzett. Ha most 12-t szerez, az annak nem fognak örülni, meg kellemetlen lesz, de alig, ha nem tudnak azzal érvelni, hogy ők az egyetlenek, akik túlélték azt a politikai vihart látható szereplőként, vagy kétszámjegyű eredményt elérő szereplőként, amit Magyar Péter okozott, és akkor alig, ha nem ők lesznek azok, akik megpróbálnak majd egy háromosztatú politikai teret berendezni, amit a színrelépésekor még Magyar Péter próbált.
Szerintem három dolog van, amit még így azzal együtt, hogy egyetértek azzal, amit mondottok, még hozzá szerettem volna tenni, hogy egyrészt ugye még a egész Magyar Péter meg a kegyelmi botrány előtt a Fidesz ennek az egész választásnak a tétjét európai szintre tette. És ugye az a kérdés, vagy az az állítás, hogy elfoglaljuk Brüsszelt, az továbbra is van, és azzal kapcsolatban valamit kell kommunikálni majd sikerként vagy kudarcként, ami nem csak ugye európai szinten érvényes, hanem a belpolitikai, tehát az adott esetben az ellenzéki pártokkal, mostani tudásunk szerint főként a Tiszával szembeni mozgásában jelentősége, ez nem csak annak, hogy adott esetben jönnek-e az uniós pénzek, de annak is, hogy amúgy Európa milyen irányt vesz, mert hogyha egy picit is el tudja adni azt, hogy hát igen, itt mi elfoglaltuk Brüsszel, tehát tényleg történik valami fajta jobbra mozgás, akkor tudom, hogy ez science fiction, és most így spekulálok, de akkor én akár egy ilyen radikálisabb átalakulást is el tudok képzelni, tehát hogy a Fidesz átpozícionálja magát valahogy egy kicsit, mivel ő már Európa központjában egy fontos erő, onnantól kvázi védenie kell Európát. Szóval, hogy ez adhat neki egy olyan esélyt, hogy akár valami radikálisabb fordulatot is mondjuk a nemzetközi szinten, és az egyébként a belpolitikai törésvonalakat is akár be tudja folyásolni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy igen, szerintem a Tiszának bármilyen eredmény győzelem, de szerintem van ott egy olyan belső ellentmondás, hogy most egyszerre kell emelniük emelniük a várakozásokat, és csökkenteniük, igen, mérsékelniük a várakozást. Azért kell emelniük, mert igazából az egész, tehát minden érv mellettük az, hogy sokan vannak, sokan kíváncsiak az interjúimra, sokan kíváncsiak rám, hogy kijöjjenek az utcák, ezért vagyok ütőképes, ezért tudom leváltani Orbánt, holott ez automatikusan ezt nem jelenti, hiszen milliók voltak kíváncsiak mondjuk Zámbó Jimmyre, de senki nem feltételezte, hogy Horn Gyula kétharmadát ő fogja leváltani, tehát hogy azt még nem tudjuk eldönteni, vagy én személy szerint nem tudom eldönteni, hogy ez a kíváncsiság mit is jelent. De mindenképp az tény, hogy azt kell mutatnia, azt kell projektálnia, hogy ő nagy, hogy mögötte nagyon sokan állnak. És ez tényszerűen igaz is, hogy nagyon sokan állnak, de nem mindegy, hogy mennyien. Viszont közben mérsékelnie is kell, és az utóbbi hetekben szerintem a Partizánban és meg más interjúkban is picit visszafogja az elvárásokat. Szóval el tudok képzelni amúgy egy olyan forgatókönyvet is, ahol egyébként egy pár hónapos párt számára spektakulárisan nagy eredményt ér el, de közben a szimpatizásai egy részét azt azért lelombozza, hogyha adott esetben 20% körüli távolság van, abszett, vagy annál nagyobb a Fidesz és a Tisza párt között, akkor nehéz elmondani azt a történetet, hogy tényleg
leváltott. Nyilván mondani azt fogják, hogy megtettük az első lépést, de persze az akkor azt fog látszani, igen, hogy még egy ugyanekkor át kell lépni, és az meg nem biztos, hogy belelátható a történetbe, hogy
és bocs, még csak egy dolog, hogy a Momentum kapcsán meg, hogy mondjam, ez most ilyen nagyon kicsit szubjektív lesz, de hogy az, hogy végre felvállalták így 7 év után, vagy mennyi idő után, hogy ők végül is kik találtak maguknak egy identitást, meg egy ideológiát, és hogyha ez mondjuk bejuttatja őket, így nagyon hajráznak, tehát ha megnézitek, YouTube-on is most nagyon mennek a reklámok, külön nem tudom, a szexuális kisebbségekre célzott reklámjuk van, tehát hogy pont ezt a liberális szavazó közönséget próbálják becélozni, tehát hogyha ez a hajrá mondjuk 5% fölé billentik, akkor az egyébként szerintem így a politik magyar közélet számára egy jó üzenet, egy jó megerősítés, egy jó visszajelzés, hogy ha adott esetben találsz magadnak egy ideológiát és egy identitást, és azt felvállalod, akkor adott esetben még át is billensz a küszöbön. Ez mondjuk így jó lenne mindenkinek szerintem.
Szerintem beszéljünk is a Momentumról még külön, de előtte egy kérdés még a Tisza párthoz. Nyilvánvalóan, hogyha azokat a számokat hozza, amiket most mérnek neki, akkor gyakorlatilag el lehet mondani, az elmúlt 14 év legnagyobb egy ellenzéki párt által elért eredményét tudja majd mutatni, ami önmagában nagy eredmény lesz majd. De mire lesz ez elég akkor, hogyha egyébként a Fidesznek 45 fölötti, pláne hogyha 50% fölötti eredménye van, tehát elképzelhető, hogy ténylegesen le tudta gyalulni az ellenzéki szinteret, de onnan hova van tovább lépési lehetőség egyáltalában, hogyan kell akkor mozgósítania, hogyha azt lehet látni két ilyen év után, a Fidesznek a támogatottsága, hát hogyha nem tudom én, nem is 50-essel kezdődik, de 45 talán nem megy be, szóval, hogy ott honnan lehet fölépíteni a kormányzóképes alternatíva képét magáról egészen 2026-ig?
Ugye szerintem az még fontos a Tiszához is, és a részben arra is, amit Szilárd mondott a várakozás menedzsmentre, hogy ugye és a mérésekre egy nagyon nehezen kalkulálható választás, mert először rendeznek ilyet. Aztán nagyon fontos, tehát egy olyan dimenzió van benne, egy olyan változó, ami mindent boríthat, vagy vasárnap új keretbe tehet. Tehát most a jelenlegi mérésekből beszélünk, de valójában a kutatóknak is nagyon nehéz, hiszen olyan helyzeteket mérnek, amire korábban nem volt példa, nincs rá történelmi tapasztalat. Tehát ebben a helyzetben, hogy ki hogy mozgósít, ezt azért én mondom sokszor, és még mindig elismétlem, ebben egy aszimmetrikus mozgósítási eredmény, tehát egy Fidesz csúcsmobilizáció és az ellenzéknek egy alacsonyabb szavazói készség, az egyébként nagyobbá teheti azokat a különbségeket, amelyek is egyébként lehetségesek lennének. Tehát ebből a szempontból szerintem a Tiszának ezért is nagy kihívás szintén, de ott van szintén egy változó, ami nem szokott lenni, a szombat a Magyar Péteré lesz. Tehát ugye az megint egy olyan változó, amivel szerintem nagyon nehéz kalkulálni, és mivel láthatóan az ellenzéki választók nagy többségén, vagy egy nagy sokasságánál nincs olyan párthoz szorosan kötődő identitás, tehát nagyon csúszkálnak a pártok között, ezért szerintem még az utolsó pillanatban is előállhatnak olyan mérhetetlen helyzetek, hogy a tömegláttán, az akkori érzet alapján, a szombat alapján végül úgy döntenek vasárnap, hogy a küszöbön táncoló pártok helyett egyébként oda mennek, ahol biztosan látnak erőt. Tehát ilyen szóval a szombat szerintem egy nagyon nehéz napja lesz még a Tiszán kívüli ellenzéki világnak, és nagyon meghatározó is lehet. És hogy ebből következik a kérdésedre a válasz egyébként, nyilván ez egy nagy kérdés, és nyilván június 10-től bizonyos értelemben egy sokkal nehezebb feladat következik Magyar Péternek. Nem mondom, hogy ez könnyű volt, tehát nem leíró jelleggel mondom, hogy azért onnantól egy hosszú két év következik, és egy olyan típusú... ott viszont a várakozások már nagyon magasan vannak, és az egy nagyon nehéz helyzet szerintem, hiszen most ugye egy teljesen eltérő ellenzéki viselkedést ígérnek és teljesítményt. Csak hogy az EP-ben én nem nagyon látom, hogyan lehetne más típusú ellenzéki teljesítményeket nyújtani, mint jelenleg. A fővárosban egy olyan bonyolult ügyrendben közgyűlési többséggel kell majd valamit kezdeni, illetve valahova állnia, valahogy állást foglalnia, ami biztosan a szavazói egy részének szokatlan vagy nehezen feldolgozható lesz bármi is ennek a logikája. Szóval ebből a szempontból ez egy nagyon nehéz időszak lesz, és jó kérdés. Szerintem sokkal nehezebb, ráadásul igen, ha messze van a Fidesz, mert a kulcskérdése még ennek a vasárnapi eredménynek a hit. Tehát hogyha, ami nem mérhető szintén, tehát ha a választópolgárok elhiszik, hogy a Tisza utolérheti a Fideszt, akkor nagyon gyorsan utána eredhet a következő mérésekben, szűk lehet az olló. Ha nincs meg ennek a hitnek az esélye, mert nagy a differencia, akkor meg egy egészen eltérő kihívás következik.
Nagy részével egyetértek, tehát hogy szerintem nagyon nem mindegy, felvetetted az 50% fölötti Fideszt, az én azt gondolom, hogy nagyon demoralizáló lenne a jelenlegi helyzetben. Főleg, ha mondjuk ahhoz egy 20-valahány százalékos Tisza párosul. Egy 40-valahány százalékos Fideszhez és egy 29%-os Tiszához meg nagyon más érzékelés párosulna, az tényleg az lenne, hogy ott vannak az utca végén. Azt akartam még mondani Petire, hogy igen, szerintem is van ilyen hatás, hogyha nagyon nagy tömeget látunk szombaton, az lehet egy fizikai kifejezést akartam használni, de azt mindig elrontam, úgyhogy abból kijövök, hogy ez most egy centripetális, vagy egy centrifugális, vagy milyen erő, mágneses, tehát odavonzó erő lesz, és felejtsük is el a korábbi kísérleteket a definiálásra. Viszont én azt hiszem, az a Fidesznek is egy nehéz nap lesz abban az értelemben, hogy ők nem véletlenül kezdtek el arról beszélni, hogy ők szombaton, ugye már a békemenet végén Orbán azt mondja, hogy világrekordot akarnak mozgósításban fölállítani, mert egyébként, ha mindenki ezt becsönget a Fidesz, de mindenki a hősök teré lesz, Manyika néni találják csak otthon az egész házba, akkor az se egy szerencsés helyzet, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a szombat egy nagyon parázs dolog lesz, és két nagyon különböző stratégia. Ugye az egyik ha hinni lehet a fideszes mondásoknak, akkor az a door-to-door kampány lesz, meg a telefonálás, meg nem tudom, a másik pedig ugye az, amelyik azt mondja, hogy az elmúlt 5-10-20-30 év legnagyobb tömegtüntetése, és ez két nagyon különböző irány. Persze, alapvetően el fog menni szavazni, nem tudom, 4-4,5-5 millió ember, tehát bőven lehetnek 1 millió otthon a Fidesz szavazói közül, és lehetnek sok százezren a hősök terén, ezek nem egymást kizáró állítások, de mégiscsak egy olyan szombatot láthatunk, ahol tényleg az egekbe emelt tétek lesznek.
Igazából akár mekkora is lesz a közelség vagy a távolság majd a számarányokban a Fidesz meg a Tisza között, szerintem az első feladat a választások után, vagy az első kihívás az ennek a nagyon sokszínű választói koalíciónak, ami most összeáll Magyar Péter mögé, annak az összeforrasztása, egyben tartása, egy közös identitás adás lesz, mert azért itt van minden, tehát hogy valamikori jobbikosok, kiábrándult fideszesek valamennyi, bár ugye én mondtam 2 éve, hogy aki ezt a szót kimondja még egyszer, azt nevessük ki, úgyhogy ki lehet nevetni engem, de igen, DK-ból a baloldali liberális ellenzékből kiábrándultak, hitet vesztett emberek, szóval hogy itt nagyon sok mindenki bizonytalanok, akik nem tudom, régóta nem szavaztak, szóval hogy fel kell mérni egyáltalán, ezt majd a választás utáni elemzésekből fogjuk meglátni, hogy miből is tevődik össze ez a választói koalíció, de ezt majd valahogy egyben kell tartani, amihez szerintem a vezető, a karizmatikus vezető megvan, ez már önmagában több, mint amit az ellenzék ki tudott magából termelni az elmúlt 14 évben. Viszont kell valami közös sztori, ami ugye a Fidesznél van, alapvetően egy közös sztori, és ehhez kellene egy-két ilyen nagyon látványos javaslat, ami összetartja ezt az egészet. És közben bármi közbe jöhet, tehát hogy nem tudom, szerkesztő kollégáimmal beszéltünk arról, hogy előállhat egy olyan helyzet, hogy nem tudom, egy egyéni országgyűlési körzetben lemond valaki, vagy ne adj Isten, beteg lesz, vagy meghal, vagy valami, és ott mondjuk egy időközi választás, azzal kell kezdeni valamit, ami egy nagy lehetőség is lenne.
Ugye ezt láttuk de a 14-15
ugye ez a Kéz Zoltán, meg a Rig Lajos körzetei, azok pont ezek voltak.
Beszéljük a kettő billegő pártról, mert valóban valószínűleg a Mi Hazánk az, aki a legjobban egybe tudja tartani a saját szavazóbázisát, de hogy valóban kérdés az, hogy a Momentum és a Kutyapárt, akik a különböző kutatások alapján talán nagyságrendileg azonos választói csoportokat, tömböket akar megmozgatni, hogy én is azt látom egyébként, hogy a Momentumnál inkább egybe van a kampánygépezet a Kutyapárthoz képest. Ugye pont a Nagy Dávid, aki a kampányfőnöke, illetve egyébként polgármester jelöltje a Kutyapártnak, ma reggel vagy tegnap reggel jelentette be az ATV-ben, hogy a Kutyapárt továbbra is marihuána legalizáció párti. Nem tudom, hogy ezzel egyébként képesek-e, nem tudom, fölrázni azt a választói csoportot, akinek a szavazataira hajtanak.
Vagy pont lelazulnak tőle.
Vagy pont, hogy lelazulnak tőle. A Momentum esetében inkább tűnik egy irányosabb targetálás valóban a különböző social media hirdetéseikben. Szóval szerintetek, amit ti tapasztaltok a kampányból, ki az, aki akár a szombati nagygyűlésnek a hatását jobban tudja semlegesíteni a saját kampányával, akár más módokon képes lesz inkább fölrázni, és saját magához édesgetni azt a, hát nem tudom, néhány tízezernyi szavazót, aki kell ahhoz, hogy mindenképpen átjussanak a bejutási küszöb fölé.
Igazából szóval, szerintem mind a kettőnek vannak erősségei és gyengeségei ebbe a történetben. Ugye a Kutyapárt szavazói azok olyan szavazók, akik már egy párszor, vagy a kemény mag azok olyanok, akik megszokták azt, hogy egyébként egy esélytelen, vagy viszonylag esélytelen pártra szavaznak.
Tehát, hogy és elveszik a szavazatot,
és elveszik a szavazatot, de ez a fontos neki, igen. Szóval, hogy ott szerintem van egy olyan mag, akire lehet építkezni. Az a kérdés, hogy a maradék, ami kell, az a marginális szavazó, az azt, hogy tudja, és ebben érzek viszont gyengeséget. A Momentumnál meg az van, hogy nem látom, hogy a Momentumnak a saját pártkáderein túlmenően lenne egy ilyen lelkes, kemény magja. Viszont pont ezek a professzionális a működés, az, hogy jól targetálnak, kérdés, hogy jól targetálnak-e, de mindenképp próbálkoznak üzenetekkel targetálni, meg tényleg nyomulnak most eléggé erőteljesen az utolsó egy hétbe. Az mondjuk hozhat egy olyan számítást sok ember fejében, hogy hát igen, megérdemelnek még ezek egyet, őket már ismerjük, tudjuk, mit csináltak, mi is lelkesedünk Magyar Péterért, de elegen fognak rá szavazni amúgy is, hogy erős legyen, igazából behúzom, megjutalmazom azért, hogy megtalálta az ideológiai gerincét ez a párt végre. Szóval, hogy...
Ugye a Kutyáknál szerintem az is van, hogy egy bizonyos választói csoport az érvénytelen szavazatot is helyettesíti a Kutyapárt, tehát kifejez valamilyen tiltakozást a politikai kínálattal szemben, ami van az étlapon. Éppen ezért a kampány hiánya ilyen értelemben, vagy az alacsony hőfoka, vagy a jelölt jó eséllyel, mint az a jelölt, aki bejuthat, annak a teljesítménye sokkal kevesebb befolyással van szerintem az eredményre, mint más pártok esetében. Itt ez valamilyen típusú tiltakozásnak is az eszköze. Biztosan vannak például olyan baloldali emberek, akik nehezen találnának maguknak a szavazólapon megfelelő politikai ajánlatot, és el tudnak ide menekülni. Ebben az értelem a Kutyáknál szerintem egy ilyen nagyon érdekes választói koalíció alakulhat ki szintén, akik, hogy honnan jön, és ott simán el tudok képzelni fordított közlekedést is a Tisza meg a Kutya között például, tehát hogy ki az, aki végül úgy dönt, hogy a Magyar Péter mégsem az, akire várt, és oda is fordítva, tehát ott szerintem egy ilyen, lesz egy ilyen mozgás. Plusz, ami fontos a Kutyák szempontja, hogy ők nagyon nagy sikert tudnak elérni, akkor is, ha nem jutnak be, ha a Kovács Gergely megnyeri a 12. kerületet. Tehát a pártnak az mindenképpen egy olyan közhatalmi pozíció, ami korábban nem volt. Tehát van
és
egy...
azért a fővárosi lista is alig, hanem...
A fővárosi lista Baranyi Kriszta vezetésével ugye szintén egy olyan hely, ahol nagyobb befolyásra tehetnek szert. Ezzel szemben a Momentumnál ugye nagyobbak a tétek szerintem, mert ott nem nagyon látom, talán Zugló a nyitott kérdés, de azon kívül, ha egyáltalán, de hogy nem tudnak nagyon ugye új pozíciókat szerintem, tehát kijönnek az LP-ből, és nincs nagyváros, amiben tudnák ellensúlyozni ezt a kudarcot, mert nem tudunk ilyenről, lehet, hogy van.
Hát ők Debrecen nagyon szeretnék ilyennek látni, meglátjuk,
hát egy,
milyen lesz az eredmény, nyilván.
Ugye, csak, itt nyilván megint nem tudjuk, ha egy nagyon magas mozgósítás van a Fidesznél, akkor Debrecen azért, hogy hát hogy mondjam.
Egyetértek, csak azt mondom, hogy van olyan nagyváros, ahol ők szeretnének pozíciót szerezni. És...
Ugye azt tudná, a Debrecen szerintem is egyébként, hogy Dani mondja, azt tudná helyettesíteni, vagy hogy mondjam, mérsékelni a kudarcot ebbe az értelemben. Ugye a fővárosi lista az megint a Momentumnak nem tud sikertörténet lenni, azt hiszem egyszerűen, mert legjobb esetben bejutnak, de hát könyörgöm. ott nem is tudom, hogyadik helyen, mert ugye ott a Tisza, Kutya, DK, hát Fidesz, tehát ott az ötödik helyi harcolsz, vagy a hatodik, nem tudom. Tehát ott én sokkal bonyolultabb szerintem a képlet, úgyhogy nekik szerintem nagyon meghatározó ez a három nap a komplett párt története szempontjából. A kutyáknál ezt sokkal kevésbé látom, ott mondom, ott mindenféle kimenet lehetséges, és nincs akkor a kudarc mögötte bármelyik kimenet is jön be.
Szempont van szerintem, amit még ehhez hozzá lehet venni, és nagyon keveset beszélünk róla. Ez pedig az, ugye, hogy a választóknak a nagyjából háromnegyede az két pártlistás szavazólapot is kapni fog, amit szerintem megdöbbenéssel követi most valószínűleg ezt a nézők egy része, bár itt politikailag tudatosabb nézők vannak, alig, ha nem. És ebből csak az EP választáson fog tudni a Tiszapártra szavazni. Nem jó számot mondtam, mert Budapesten is tud, bár hogy nagyjából a háromnegyede fog két pártlistás szavazólapot kapni, és körülbelül a fele meg úgy fog két szavazólapot kapni, hogy nem fog tudni a Tiszára szavazni, hiszen ugye megyei listái nem lesznek, miközben a DK-nak és a Mi Hazánknak az összes megyében, a Momentumnak 19-ből 17 megyében van listája. Tehát miközben ez így van, és ezek a kis települések, ahol ugye megyeszékhelyeket leszámítva az összes vidéki település, ahol ez a szavazás van, simán lehet egyébként, hogy 10-15%-os eredményeket fog elérni, akár még a Momentum vagy a Mi Hazánk is, hiszen a tiszapárti szavazók azon a szavazólapon nem fogják megtalálni a tiszapártot, és választaniuk kell jellemzően abból a kínálatból, hogy Fidesz, DK, Mi Hazánk, Momentum, és még valaki. 3-4 megyébe van Jobbik, 7-8 megyébe van MSZP, 5-6 megyébe van LMP. Nem ez fogja az ő politikai túlélésüket garantálni, viszont arról nagyon pontos képünk lesz, hogy milyen az emberek másodlagos preferenciája az ellenzéki oldalon, mert ugye, hogyha van 29%-nyi vagy 26%-nyi tiszapárti szavazó, annak nagyjából a fele egy listás választáson nem fog tudni a Tiszára szavazni, és szerintem ez még egy a túlélésnek valamiféle ilyen kapaszkodóját mutathatja azoknak a pártoknak, amelyikek képesek voltak listát állítani. És nem beszéltünk róla, miért is tennénk, ne is tegyük, de hát van két olyan parlamenti párt, illetve hát az LMP-ről még nyilván fogunk Budapest kapcsán, de mondjuk a Jobbik az gyakorlatilag megszűnt. Tehát igen, talán három megyében indulnak el összesen, miközben ők egy vidéki gyökerű vagy hátterű párt voltak. Bocs, és akkor Márki-Zay Péternek egy megyében sincs listája, vagy legfeljebb egyben.
Szerintem a Momentum túlélése és saját sztoria szempontjából egyébként még a Zugló egy érdekes kérdés, ahol ha adott esetben, és ugye láttunk minden, csak az elmúlt két hétben mindenféle felmérést, ami azt mutatta, hogy nyerhetnek, és azt is, hogy nem, de hogyha sikerül ott a régieket leváltani, tehát Horváth Csabát legyőzni a régi baloldallal, az MSZP-DK-val szemben, akkor az azért még adhat nekik a saját sztoriuk szempontjából minimum egy olyan kártyát, amivel Magyar Péterhez közeledő eszköz, hogy mondjam, egy fizető eszköz, ami megnyithatja a kaput Magyar Péter felé.
Ha már a régi baloldal kérdése bejött, ugye pont Magyari Péter írta a Válasz Online-on egy cikkében, hogy június 9-e után akár befutat ide is a Varsó gyorsabban az értelem, hogy érdemi baloldali erő nélküli pártrendszer jöhetne majd létre. És éppen ezért kérdezem titeket, hogy 2026-ig milyen esélyt láttok arra, hogy akár ez a DK-MSZP párbeszéd tömb érdemben erősödni tudhat-e a június 9-i választás után, vagy esetleg, hogyha nagyon bezuhannak most, és akár vagy 10% környékén, vagy pedig egy személyi eredménnyel végeznek, akkor más típusú erők esetlegesen belakják majd ezt a térfelet, amit ők ilyentől kezdve nem fognak tudni majd dominálni.
Hát szerintem az nem is akkora kérdés igazából már, hogy kialakul ez a helyzet. Lényegében, ha van egy 45-50 közti Fidesz, meg egy 25, mindegy, plusz-minusz egy kettes Tisza, akkor nagyjából ez a helyzet kialakult. Ugyan most vicces lenne bármi is azt mondani, hogy nincs rá esély, hiszen ha Magyar Péter által befutott útra valaki megkérdezte volna tőle, megkérdezték, és persze mondta, hogy semmi esély nincs rá, úgyhogy ennek szellemében tartózkodnék annak attól, hogy hasonlókat kijelentsünk. Egyébként a környező országok mindegyikében fordultak elő hasonló esetek, ugye a magyar volt igazából atipikus pártrendszer, mert nem volt ilyen. Tehát ebben azért ebben lehetetlen szerintem megjósolni. Én azt nem gondolom, arra tudok inkább biztosabban válaszolni, hogy a DK a jelenlegi személy konstrukcióval és eszköztárral radikálisan képes lenne újra, mert sőt, hát ugye legfeljebb ideális esetben is nyilván ezek szerint az volt a teteje, ameddig eddig eljutottak, tehát maximum nyilván az a kör, amely elérhető számára a jelenlegi tudásunk szerint. Tehát abban én nem látok olyan tartalékot, ami változhatna
következő. Szerintem az egész Magyar Péter növekedésnek a legváratlanabb része, ami korábbi beszélgetéseink alapján is ez, hogy ilyen sok szavazót tudott elvinni a DK-tól, hogyha ez igaz, és igazak a felmérések. És azt azért tényleg nehéz látni jönni, hogy aki most elpártolta ettől a DK dominálta pártszövetségtől a Tisza miatt, az egyébként miért menne vissza, nem zavarják az egyébként a Magyar Péter által elmondottak, amik hát azért időnként szigorúbbak a régi baloldallal szemben, mint a Fidesszel szemben. Úgyhogy az újjáépülést valóban nehéz belelátni. Ezzel együtt én végképp azt sem gondolom, hogy ebből egy új szereplő, akár új baloldali szereplő mielőbbi fölépülése következne. Tehát, hogy én akkor azt gondolnám, hogy akkor az lesz a kérdés, hogy mi a teteje annak a választói közösségnek, amelyik azt gondolja, hogy mindegy, hogy kicsak ne a Fidesz, és a mindegy, az nyilván ebben az esetben a Magyar Pétert jelenti, minden ideológiai és egyéb megfontolástól függetlenül, azért, mert tök mindegy, hogyan, valahogyan legyen vége. Ugye erről, nem tudom, nálad is Török Gábor beszélt például, hogy ezek a rendszerek, ezek úgy dőlnek meg, hogy valaki belülről megdönti őket. A belülről az általában nem azt szokta jelenteni, valaki kijön belőle, hanem hogy és rögtön úgy
hát, hogy képes belépni az ideológiai karámon belülre, és belülről kezdik el hitelességet.
Igen. Na most ez erre egy kísérlet, hogy most a true baloldali politikának egyébként nyílik-e tere. Hát most az én jóslatom azért azt lenne, hogy nem ez a tér fog megnyílni most, akármi történik is a DK körül, mert egyébként a DK szavazói között sem biztos, hogy az a réteg van, hanem az, ahogy Peti mondta, azok egy jelentős része az a bolyonga érvénytelen szavazata, nem tudom, a kutyapárt, a nem is tudom hol, a mi hazánk és bárhol. Tehát attól függ, hogy éppen ki mit ért baloldaliság alatt, tehát melyik dimenzióját helyezi előtérben.
Abszolút egyetértek, és azt is gondolom, hogy ha ez lesz a végeredménye, akkor ebben a pártpolitikai baloldal csak magára vethet, tehát hogy az a szóval, hogy ez nem Magyar Péter hibája lesz, hanem Magyar Péter igazából csak beteljesíti azt az írást, ami ott volt a falon ebben az értelemben. Tehát egy olyan pártpolitikai baloldal van, amelyik nem tudott elszámolni, nem is akart elszámolni azzal, hogy egyébként pár évtizeden keresztül amúgy nem volt baloldali, és hogy mondjam, megszorító és neoliberális politikákat vitt, vannak olyan új, vagy feltűntek olyan új szereplők az elmúlt 14 évben, amiknek viszont képességük, merszük, valamiük nem volt ahhoz, hogy egyébként határozottan húzzanak egy vonalat a régi baloldalhoz képest. Kísérletek voltak rá, de ezek mindig ilyen félszívű kísérletek voltak. Tehát ezen a ponton szerintem nem meglepő ez a dolog. Az együtt, hogyha azt mondjuk, hogy most egy ilyen 10% körüli DK megmarad, akkor ezt a címkét még tudja foglalni hosszú időn keresztül, ami pont azt segíti elő, hogy egyébként tér ne nyíljon meg még ilyen értelemben se, az együtt, hogy igen, alapból az egész politikai mező egy kicsit jobbra mozdul el a Tisza megjelenésével, de lesz még egy szereplő, amelyik, hogy mondjam, ilyen toxikusan ott tartja magánál a baloldal jelzőt, és így igen, pont.
De akkor beszéljünk az LMP-ről is ebben a kontextusban. Ugye hogyan lehet majd kezelni szerintetek azt a feszítettséget, hogy egyrésztről a kutatások alapján megalapozottan feltételezhetjük, hogy az LP eredményük rosszabb lesz, mint a Vágó Gábor lista vezetésével 2019-ben elért 2,1% volt nagyjából akkoriban. Tehát, hogyha mondjuk ez beigazolódik, hogy rosszabb eredményt érnek el a pártelnök vezetésével most, mint 5 évvel ezelőtt, viszont ellenben ott vannak a fővárosi közgyűlésben Vitézi Dávid vezetésével, meghatározó erőként adott esetben két számjegyű, adott esetben kettesek kezdődő két számjegyű eredménnyel. Tehát, hogy hogyan lehet majd azt kezelni az LMP-nek, hogy van egy ilyen fővárosi felülreprezentáltság, és van egy ilyen teljes országos beszakadás, de ez a fővárosi felülreprezentáltság is egy olyan szereplőnek köszönhető, aki nem része valójában a politikai pártnak. És most azt a dimenziót még ne nyissuk meg, de ki fogunk már majd térni, hogy a különböző politikai zuhanyhíradókban terjedő hírek alapján, ha esetleg történik olyan politikai fejlemény, amely Vitézi Dávid főpolgármesteri ambícióit és lehetőségeit ebben erősíti, esetlegesen még főpolgármester is válik, hogy az hogyan bonyolítja meg ezt a képet. Mondom, ezt most egy pillanatra tegyük még félre, és először csak arról beszéljünk, hogy a fővárosi közgyűlésben való felülreprezentáltság és az LP-s beszakadás mit eredményezhet szerintetek az LMP számára, mit eredményezhet Ungár Péter számára? Dani.
Hát nagyon kedves tőle, nagyon, kicsit nehezet kérsz. Tehát, hogy vegyük ki azt is szempontot, hogy az LMP-t kormánypártnak-e tartjuk-e, vagy nem. Ezt nehéz kivenni az elemzésből ebből a szempontból.
Átgázolhattok ezen a szemponton, hogyha ezt nem akarjátok betartani.
De megpróbálom akkor elsőnek egy rövid válaszsal betartani. Tehát, hogy nyilván ebben az esetben valamilyen módon az LMP túlélése, vagy áttransformálódása történne meg Vitézi Dávid pártjává, ami nem zárja ki, hogy ez Vitézi Dávid és Ungár Péter pártja legyen, meg annyi közös vonást tudnánk mondani kettőjük között.
Az egyet-kettőt akkor mondj már végre.
Fideszes kapcsolatok a családban, Ungár Péter finanszírozza, mint ma megtudtuk, egyébként 4 milliárd forinttal Vitézi Dávid kampányát, azért az hobbinak az költséges lenne. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amit te mondtad, dilemmaként felvetettél, ezt Ungár Péter elég jól belátta, hogy ez a párt, ez abban a konstrukcióban, ahogy eddig működött, tehát, hogy végül egyébként minden Ungár számára most látható, nem tudom, averzió ellenére ők beszálltak a 22-es összefogásba. Utána még ráadásul elkezdtek a DK felé is közeledni kissé. Az lett a vége, hogy ez egy 1%-os, vagy lehet, hogy 1% alatti párt. Ebből én nem hiszem, hogy az lesz a tanulság, hogy akkor ezt önállóan meg kell próbálni neki menni, nem tudom, a parlamentbe egy 5%-os eredményt elérni egy igazán zöld alternatívával, akkor az lenne a tanulság, hogy meg kell mutatni Budapesten, hogy mi mit tudunk, és csinálni egy zöld várospolitikát. Most innentől kezdve ezt a pártot LMP-nek, vagy Vitézi Dáviddal Magyarországért és Budapestért kötőjel LMP-nek hívnák-e, azt nem tudom, de nyilván az, amit felvetettél, mint lehetőség, az egy olyan feszültség, hogy van Budapesten 20%-od és országosan 1%-od, ami nem nagyon látnám azt, hogy azt az érvet építené, hogy itt egy országos politikai projekt vihető, akkor ez egy budapesti dolog, amiből aztán lehet, hogy lehet építkezni, tehát lehet, hogy akkor Vitézi Dávid rámutat egy képességes emberre Debrecenben vagy Miskolcon, és Ungár Péter oda is visz egy kis pénzt, és akkor majd ott is csinálnak egy kampányt, tehát nem azt mondom, hogy ez akkor örökké így fog maradni, csak akkor látszik egy kimenet ebből a rendszerből, hogy akkor ez nem feltétlenül egy ilyen agrárzöld párt, vagy nem tudom, micsoda, régen ugye volt ez a mondás, hogy az LMP vidéken, vagy a megyei városokból tulajdonképpen még erősebb is Budapesten, akkor ez egy városi típusú párt, egy sikeres várospolitikussal, és abból mit lehet körülépíteni.
Csak egy pillanatra visszatérve erre a 250 millióra, ugye nyilvánvalóan önmagában szerintem az lehet elismerésre méltó is akár, hogy valaki mondjuk a saját vagyonából Magyarországon ez viszonylag ritka, hogy transzparensen áldoz politikai célokra. Ugye akkor nyilván annak a kontextusába kell ezt helyezni, hogy legutóbb volt ez az 5 milliárdos osztalék híre, amit nyilvánvalóan különböző a kormányzat által megszavazott törvényekből eredeztetett tőkejövedelmeknek is köszönhet Ungár Péter, és hát hogyha összeadjuk, akkor ez mennyi igazából, ennek az 5 milliárdnak az 5%-a az, amit betol a saját hobbiára?
Hát, megkérdezed a 3 matematikust az ügyben? Korlátozott sikerekre reménykedhetünk.
Jó, a lényeg az, hogy minden esetre lehet azt értékelni, hogy valaki mondjuk áldoz ilyen szempontból politikai célokra, mert tényleg egyébként azt lehet üdvözölni, hogy nem tudom, a nemzeti tőkés osztály az mondjuk ilyen értelemben transzparensen pozíciót vállal, és egyébként kiteszi azt, hogy neki...
Hát mondjuk... igen, bár itt sem egy lényegtelen szempont, hogy ezt a pénzt ezt a NER lebontására áldozza, vagy a kiegészítésére.
Péter.
Ugye az eredeti kérdésedre szerintem valójában az Ungár Péter betett egy tétet, amikor Vitézi Dávidot meggyőzte, méghozzá azért, mert világos volt, hogy nem lesz ilyen párt. Ehhez képest jelenleg arról beszélgetünk, hogy hol lesz. Tehát ebben az értelemben az a stratégiai döntés, amit akkor hozott, sikeres volt. Noha volt olyan időszak, amikor ennek az ellenkezője is látszott, Vitézi Dávid számomra némiképp váratlan politikai öntudatra ébredése volt az, ami elhozta ezt a pozíciót újra ide. Tehát a teljesítmény a vitán, az utolsó hetek kampánya végül elhozta azt az opciót, amelynek köszönhetően az LMP bármilyen formában is, de lesz a választás után, sőt, a fővárosi közgyűlés különféle pozícióit megnézve, kvázi ilyen döntéshozó vagy nélkülözhetetlen elem is lehet sok esetben. Tehát ebben az értelemben ez egy sikeres stratégiai választás volt, és valóban még nem látjuk a végső kimenetét azért annak, hogy mi fog történni. Tehát ebben az értelemben szerintem elérték a céljukat. Van egy másik része, nem abban a formában van többi LMP, mint ahogy volt, az világos. Ez be fogja árazni az LP választás valóban, ahogy a Dani mondta. De kinyílik egy új út, és abból, hogy mit építenek majd föl, hogy egy fővárosi pártot kezdenek építkezni, hogy egyébként a Fidesz számára válnak egyszer elérhető koalíciós partnernek, vagy egyébként a Tisza felé gravitálnak, ugye annyi út nyílik ki, hogy valójában megjósolhatatlan, hogy mi fog következni, de megszerzik szinte biztosan azt a pozíciót, amiben ők ebben tudnak majd szerepelni. Szóval a politika lehetőségét fönntartották ebben az értelemben szerintem számos más társával szemben. Az fontos, tehát ugye, amikor az LMP kudarcáról beszélünk mondjuk országosan, ugye ez a párt lesz, egy csomó nem lesz június után, mert a párt
lesz attól, hogy Vitézi Dávid listáján
vagy, hát Ungár Péter.
Ott szerepelnek ők maguk is. De Ungár Péter nem lesz ott a fővárosi közgyűlésben. Ungár Péter neve mellett lesz egy nem tudjuk hány százaléknyi szavazat, de valószínűleg kevesebb.
Rajta van a fővárosi listán, úgyhogy ha úgy alakul, akkor 2026-ban legkésőbb 2026-ban akár be is ülhet.
Meghökkentene, ha az lenne a kimenet ennek az eredménynek, hogy végül Ungár Pétert elüldözik ennek a A vitézi Dávidék és távol tartják minden értelemben a politikától, szóval szerintem ezek nem reális forgatókönyvek, szóval az Ungár Péter és a vitézi Dávid tandeme az jelenleg, amely ezt a projektet viszi, és ez így is lesz a következő időszakban.
Igen, szóval igazából nem tudok ezt mit hozzátenni, egy kicsit csak ilyen hegeli, marxi magasságokba emelni ez a megszüntetve, megőrizni típusú valami, ami itt történik, hogy tehát azt szerintem, ha valaki, vagy az nagyon sok mindenki számára, de szerintem Ungár Péter számára is nagyon világos, hogy ezt már a jóisten se fogja így, hogy mondjam, az LMP-t abba a formájába, abba a keretbe, amiben most létezik, azzal a tagsággal, azokkal a struktúrákkal, azok az útfüggőségekkel, azokkal az előtörténetekkel, így ebbe a formájába ez így nem egy értelmezhető dolog. De pont ezáltal így feloldódva kvázi egy újfajta projektben az ő politikai pozíciója, meg adott esetben a körülötte állók politikai pozíciója, az kirajzolódhat, és arra meg én se fogadnék, hogy ez pontosan egy újfajta párstruktúrán belül lesz. Ez most hova mi?
Szerintem részben azért is érdekes, mert ugye a Szilárd mondta, hogy a Momentum eszmélt és lett egy liberális párt Magyarországon, aközben persze az is érdekes, hogy itt a egy négyzetméterre meg egységnyi emberre jutó akkumulátorgyárok számát tekintve azért listavezető Magyarországon mondjuk lehet, hogy ilyen értelemben zöld alternatíva nem is nagyon fog maradni, hát a Párbeszéd ugye betagozódott a DK-féle pártszövetség nem legerősebb tagjává. Az LMP-nek inkább a zöld és országos jellegének a megszűnéséről beszélünk, és ha speciál Budapesten olyan nagyon majd az akkumulátorgyárok ellen sem kell küzdeni, az is érdekes dolog azért szerintem, hogy ez a szempont, vagy ez a szín meg akár ki is kerülhet a magyar párstruktúrából, miközben a klímaváltozás sem lett sokkal kisebb probléma, mint 5 évvel ezelőtt volt, és Magyarországon meg még kapott is egy elég plusz érvet.
Igen, de én arra nem vagyok meggyőződve, hogy egyébként ez a zöld kérdés, hogy az tényleg egy valódi politikai törésvonal képző erője, akár nem csak Magyarországon, de szerintem már a nyugati világban is, hogy kicsit kezd feloldódni abban, hogy van jobboldali zöld, baloldali zöld, aki nem tudom, az átállást úgy szeretné csinálni, hogy az adott esetben ne a hétköznapi ember terhére történjen, hanem mondjuk a nagy szennyező, nagy tőkések terhére, és akkor vannak másfajta, különböző elektromos autógyáraktól, tehát a zöld energiatőke, amiben most ugye Kína már lassan több szempontból is mindenkit utcahosszal ver. Szóval, hogy valójában ez van, szóval, hogy egy adott ponton valószínűleg nem is indokolt, hogy létezzen külön zöld párt, hiszen az mindenki zöld ügyekkel, szóval szerintem most már nagyon kevés
Orbán
az,
Viktor is arról beszél,
hogy Orbán Viktor is zöld átállást akar, tehát igen. Szóval, hogy...
Igen, ez jogos.
Amúgy elbizonytalanítottatok egy pillanatra, de utána számolva tényleg egyébként az 5%-a ez az 5 milliárdos osztaléknak.
7 perc alatt kiszámoltam.
Amit 7 perc alatt képzel, ki is tudtam számolni számítógépes segítséggel. Ez csak azért fontosnak tartom meg ez, mert önmagában nagyon, tehát jelentős összegnek tűnik, de hát valójában, hogy mondjam én, zseppénz ahhoz képest, mivel tud gazdálkodni. És hogyha egyébként, és most fordulunk akkor arra a kérdésre, mi történik akkor, hogyha ugye Török Gábor tegnap azt mondta a Partizánban, hogy nem zárja ki azt, hogy Szentkirály Alexandra visszalépjen. Itt ebben a stúdióban gyakorlatilag csak olyan újságírók ülnek, akiknek a mai napon valószínűleg durzsoltak a fülébe, különböző oldalakról annak érdekében, hogy ezt a gyanút erősítsék bennünk. Szóval, hogyha ténylegesen visszalépne Szentkirály Alexandra és Vitézi Dávid esélyei megnövekednének, hogy megválasszák főpolgármesternek, adott esetben meg is választják. Adott esetben van egy erős Vitézi Dávid LMP teljesítmény, akkor azért azt el lehet mondani, hogy gondoljunk bármit is erről a kampányról, meg ennek a pénznek az eredetéről. Itt mégiscsak az LMP gyakorlatilag majdhogy nem erősebb teljesítményét hozza politikailag, mint valaha a története során, talán erősebbet, mint a 2010-es első parlamentbe kerülésével.
Azért, ha a Fidesz segítségével nyersz meg egy választást, akkor ez egyel árnyaltabb színezetet kap szerintem. Szóval bármit is jelentsen a Fidesz segítsége, egy esetleges visszalépés például biztos, hogy így interpretálódhatna. Azt szerintem egyébként egy számomra egyelőre nehezen értelmezhető helyzetet hozna létre. Szóval az egy olyan, egyrészt fideszes oldalról azért lenne meglepő, mert annyi érv szól ellene. Tehát nem tudják, milyen hatással van a Fidesz listájára, hogyha nincs ott a főpolgármesterjelöltje. Nagyon egy nap alatt el lehet magyarázni a választóknak egy ilyen következményt. Ha a mobilizációdban kárt okoz, akkor a kerületi polgármestereid esélyeire, hogy nincs jelölt. A Fidesz története során soha nem húzott vissza ilyen típusú megméretésnél politikus. Tehát bármeddig tudom sorolni, nem lesz többséged a közgyűlésben magyarul, tehát hiába húzod vissza jelöltedet, nem valószínű, hogy kormányra kerülsz, ha pedig igen, akkor rajtad fog múlni a kormányozhatatlan, vagy a majdnem kormányozhatóság, vagy éppen kormányozhatóság Budapestnek. Tehát én számos érvet...
is nehéz látni jönni, hogy a Fidesznek és a Vitézi listának együtt többsége lenne a közgyűlésben. Igen, igen, igen. Ráadásul együtt is kéne működni valószínűleg valakivel.
Ha viszont nem működik vele együtt, csak megválasztatja, akkor abban mi lenne az érdek, hogy a Tiszával esetleg összetolja, vagy a környékére küldje a Vitézet. Szóval stratégiai értelmezés, nekem számos kérdésem van, ez nem jelenti azt, hogy nem történhet meg. Tehát ezt hangsúlyozom. Csupán kíváncsi lennék most a fideszes stratégiáknak a gondolkodására, hogyha ez reális opció, akkor mely érvek azok az erősebb érvek. Nyilván véget vetni a Gyurcsány korszaknak Budapesten, tehát tudok ilyen érvet mondani, de a praktikusan azért sok kérdést hozna. Ugyanakkor az LMP és Vitézi Dávid karakterét azért radikálisan alakítaná. Tehát, hogy a győzelem nyilván egy megismételhetetlen pillanat a ő történetükben, de azzal együtt szerintem kiszámíthatatlan, hogy a Vitézi támogatottságra milyen hatással lenne a visszalépés. Tehát, hogy az ellenzéki szavazók, akik jelenleg mondjuk Karácsony Vitézi között örlődnek, de amúgy anti-orbánisták, azok szinte biztos vagyok benne, hogy kivonulnának Vitézi alól, hogy mennyien vannak, azt nyilván nem tudjuk. Egyrészt, másrészt meg utána a Vitézi mozgástere radikálisan szűkülne, hiszen fideszes. Nem tudom elképzelni, hogy máshogy interpretálódjon az a politikai helyzet, amiben a Fidesz visszalép, még ha nem is támogatják, vagy nem mondják be, csak azt mondják, hogy az, aki vessünk véget a Gyurcsány korszaknak, még ha egy ilyen hallgatólagos opció is jön létre, azzal együtt szerintem nagyon közel kerülnek, és az ott már egy nagyon, nagyon olyan ölelés, amiből már nagyon nehéz szerintem közlekedni. Szóval nagyon érdekes helyzet lenne, szerintem talán az utóbbi időszak legizgalmasabb választás, mert a Tarlós Karácsony meccs is egyébként hasonlóan izgalmas, ugye X-es meccs volt lényegében. Szóval,
igen, csak ott mindenki a Tarlós győzelmét várt, az a igen, pár igen, pillanat igen. Volt izgalmas, amikor kiderült az eredmény, de ott 10%-os Tarlós győzelmet jósolt egyébként minden intézet.
Igen.
Tehát ott még ott az előzetes izgalom nem is volt olyan nagy.
Igen, itt az előzetes izgalom is nagy lenne, az biztos. Szóval ebben az értelemben kíváncsi vagyok. Mondom, én a érvekre is kíváncsi lennék utána, bár sajnos a Fidesz-szel a probléma, hogy soha nem tudjuk meg a valódi érveket, de nagyon érdekes lenne, hogy mi győzött, hogyha így alakulnának az események.
Én is ezen gondolkodtam, hogy ezek az ellenérvek, a visszaléptetés elleni érvek, amiket felsoroltál, és amit egyébként a következő X hírlevélben is leírtál. Igen. Múlt héten vagy egy pár hete, nem tudom. De hogy mi az, ami mégis felülírhatja ezeket az érveket, és az egyik, amire, és most tényleg ez, hogyha ez bekövetkezik, és amire csak így spekulálni tudok, hogy ez a háborús kampány annyira erős mozgósító erővel bír, hogy ahhoz már Szentkirály Alexandra mozgósító ereje nem kell Budapesten, a budapesti fideszesek.
Esetleg,
és akkor meglátták, hogy amúgy még lehullóként... Karácsonynak is lehetne ez az egyik dolog. A másik dolog meg, hogy ami meg pont kicsit az ellentetje, hogyha mondjuk adott esetben egy eddiginél, az eddigi EP eredményekhez képest ez lesz a legrosszabb Fidesz eredmény, és mondjuk ugye a 2004-es volt a legrosszabb, az ilyen 47%, de hogy mondjuk 40 vagy adott esetben, jó, mondjuk 40, és ehhez képest mondjuk sikerül úgymond visszaszerezni Budapestet, az megint egy olyan üzenet, ami
csak hát visszaszerzed.
Csak a Fidesz erősségű. Hát igen.
Te vagy
a Fidesz nyilván azt fogja üzenni, hogy igen.
Igen. Igen.
És akkor Vitézinek ebből a úgymond halálos, bár azért veszteg jó jövedelmező ölelésből ki tud el, vagy ki akar ezt szabadulni.
Igen. Ez a nagy dilemmája szerintem is ennek a...
És én még egy hat kockázatot hadd mondjak, miközben valóban ilyen híreket hallani. Szerintem az egy nagyon nagy kockázat, hogy mi van, ha nem sikerül. Még igen. Így sem. Tehát én azt gondolom, hogy ha meglépik a visszalépést, az csak olyan esetben fogják meglépni, hogyha nagyon elsöprő győzelmet mutatnak a kutatások.
Hát a Fideszhez van híradó, ezt suktolja.
Igen, és akkor értem, mert akkor az a szempont, amit felvetettem, az nem legitim ilyen szempontból. Ugye most két szereplős meccsről beszélünk, de valójában akkor is három név lesz a szavazólapon. Ugye a Mi Hazánk indít egy főpolgármester jelöltet.
És most már ki van, hogy mutatva a szavazólapok, tehát már csak lehúzni tudják tollal elvileg Szentkirály Alexandrát, ha...
Az egy hálátlan feladat lesz 1,2 millió példány esetében a választási bizottság tagjainak, akkor ott fejezzük ki részvétünket feléjük. Szóval, hogy önmagában, ha ez nem sikerül, akkor ugye mind a két, tehát hogy akkor megölted nyilván az LMP-t meg a Vitézit, most az nyilván a Fidesznek fog a legkevésbé fájni ilyen szempontból, de ugye, hogy ráütöd a fideszes bélyeget, és még így sem győzöd le Gyurcsány gyermekét, ahogy a szellemes kampányfilm mutatja, az is egy kockázat ilyen szempontból. Nyilván, hogyha ha meglegyőzöd, akkor onnantól kezdve persze azt lehet mondani, hogy közösen visszaszereztük Budapestet a gyurcsányi erőktől, és akkor abban mit lehet nyitni, de mondom, én is azt is, szóval ha azt gondoljuk, hogy Grunner András kevés százalékot fog szerezni, 1-2-3-at, akkor 50 százalék...
Mi hazáknak a
Így van. Akik esetleg nem ismernék ezt a nevet, az azt jelenti, hogy azért 50 százalék körüli eredmény kell a győzelemhez. Hogy van-e 50 százaléknyi szavazata ma Budapesten egy Fidesz által támogatott főpolgármester jelöltnek, az azokból a kutatásokból, amit korábban megismertünk, az nem evidencia. Miért ugye a Vitézyék megbízásából a Medián egy olyat, ahol lényegében X születne egy ilyen helyzetbe, ezért feltételezem én is azt, hogy ha lesz ilyen döntés, akkor ennél ma már a Fidesz és Vitézi számára kedvezőbb mérések vannak, mert egyébként egy X-es helyzet kedvéért fölvállalni azt a kockázatot, mindazzal, amit az urak elmondtak, tehát mozgósításban, kerületi listákban, közgyűlési részvételben, az nem biztos, hogy megéri, és szerintem azért az egy fontos szempont, hogy hány olyan ember van, én ismerek ilyet, egynél többet, aki három szereplős meccsben Vitézire szavazna, de hogyha bebizonyítva látná azt, hogy igaz volt mindez, amit Karácsony az egész kampány első percétől mondott, hogy ez egy bábszínház, ez egy játék, és megtörténik a visszalépés, akkor azért lehet, hogy arra gondolna, hogy ha Fidesz vagy nem Fidesz van a tétlapon, akkor inkább nem Fidesz. Minden kritikája vele együtt is.
Nem várom el, hogy kommentáljátok, csak bemondom az adásba, hogy miközben egyébként itt ültünk, kiváló kollégátok Erner Zsolt megírta a honlapon, hogy az állam megvette végül a Ferihegyet, tehát a reptér az mostantól magyar állami tulajdonban van. Ha esetleg van hozzá bármi hozzáfűzni valatok, akkor mondjátok, ne tartsátok magatokba. De amire még kíváncsi lennék a kevéske hátralévő időnkben, az az, hogy Budapest egy picit elvonatkoztatva, mit gondoltok, mire érdemes még figyelni az önkormányzati választásokat illetően? Van-e olyan csatatér Budapesten kívül, ami szerintetek abból a szempontból is fontos, hogy esetlegesen az országos erőviszonyoknak az alakulására hatással lehet majd?
Én pont erről írtam a hírlevélben ma a következő X-ben rémileg, mert szerintem nagyon sok ilyen van, és ha van a régi ellenzéknek még életjele néhol, azt örökké kioldhatja némely kerület eredményet. Tehát ugye azokban a kerületekben, városokban, ahol egymást ellenindulnak, és felszámolják esetleg a korábban nem fideszes hatalmi helyzetet azzal, hogy olyan helyzetet hoztak létre, amelyben több ellenzéki szavazó van az adott városban, kerületben. Ám a szavazatok megoszlása miatt végül fideszes hatalom átvétel van, tehát egy rosszabb fideszes teljesítménnyel is akár több fideszes hatalom keletkezik, azt hiszem a választók meg fogják büntetni, hogy kit tartanak majd felelősnek, az kiderül, de én biztos vagyok benne, hogy szörnyű következményei lesznek néhány szereplőre, tehát akár a 8, akár a 9. kerület, akár Eger, akár Miskolc, nem tudom, biztos nagyon sok példa van még. Ha ezekben a kerületekben, városokban olyasmi történik, ami az ellenzéki szavazók megítélése szerint az ellenzéki politikusok felelőssége, akkor szerintem a következő időszakban ott könnyebb lesz az új pártoknak újabb szavazókat szerezni, és sokkal nehezebb lesz a régi pártoknak bármilyen módon is szavazókat megtartani.
Igen, bár azzal együtt, hogy pont a budapesti kerületeknél azt is gondolom, hogy nem csak az az opció van, hogy a megosztottság fideszes győzelmet hoz, hanem adott esetben inkumbensek abszolút legyőzetnek a valamikori szövetségeseik által. Szerintem erre is van lehetőség. Az előbb ugye Zuglót említettem, de mondjuk a, nem tudom, a 9. kerületből is hallani dolgokat. Hogy ott is
meg ott
szorosabba.
Ugye a Fidesz a 12. kerület mellett azért elveszíthet a Csepelt is, ahol persze egy volt fideszes indul, de...
Na, szóval, hogy vannak ilyen történetek is, azoknak a tanulsága is érdekes, hogy ez mit jelent a különböző politizálási módok, vagy városvezetési filozófiák között például.
Azt például szerintem nagyon érdekesek azok a helyzetek, tehát ahol a régi polgármester eldöntött, hogy bizonyos erőkkel nem működik együtt, és kisöpri őket, és megtartja a pozícióját, az egy fontos tanulság szintén. Igen. Másoknak, hogy magyarul egy hamis dilemmát kergettek sokszor, vagy sok esetben, hiszen mindig az összefogás ugye azért kerekedett felül, és azért tettek kompromisszumokat, mert a hatalmat meg kell tartani, és ha van egy olyan iskola, ami megmutatja, hogy egyébként van lehetőség arra, hogy a saját akaratunk szerint változtassuk a viszonyokat, az valóban egy ugyanilyen fontos következmény.
Abszolút. Hát igen, és szerintem az, tehát hogy ahogyan elkezdtük ezt a kampányt, mondjuk Magyar Péter belépése után, és beszéltünk lehetséges forgatókönyvekről, talán az tűnt azért a legkevésbé hihetetlennek, hogy 2 nappal, 3 nappal a választás előtt arról fogunk beszélni, hogy lehet, hogy elveszíti Budapestet az ellenzék, ugye ha visszalépés megtörténik, akkor ez egy nyitott kérdés, és hogy azokat a 19-es önkormányzati eredményeket sem tudja megismételni, amiket elért. Tehát nem az a kérdés, hogy miket szerez vissza, bár valóban lehetnek ilyen kerületek, szerintem Budapesten, ahol akár még a Fidesztől is elhozható, nagyon a 12-en kívül olyan nagyon sok ilyet nem látunk, de mondjuk akár még Budafok is lehet ilyen, azt se teljesen lehet kizárni. Igen, de hát, hogy például Miskolc, ami azért a harmadik vagy negyedik legnagyobb magyar város, ott holnap reggel fogunk írni róla egy cikket.
Megjelentett.
Megírni már megírtuk, igen. Már csak megjelentetni kell, és elolvasni, hogy hát ott az történik, hogy az eddigi ellenzéki polgármester helyett indul az ő helyettese Momentum Jobbik támogatással, és indul egy DK-s jelölt LMP-s, MSZP-s támogatással. Mind a kettő szerez most, nem tudom, 20%-at vagy 22-t, és a Fidesz röhögve megnyeri 30%-kal vagy 35%-kal. Lehet, hogy nem ez lesz, csak mondom, hogy ilyen opciók is benne vannak. És akkor az ellenzék még azt a kevés pozícióját is elveszítheti, amit 19-ben megszerzett. Tehát, hogy nem csak Budapestet nyerte meg, hanem megnyerte akkor Miskolcot, és akkor nem tudom, megnyerte Pécset, Szegedet. Szegedet nyilván most is megfogja, jó eséllyel Pécset is, de hát azért a vágyálmok az voltak, hogy hogyan nyerjük hozzá Debrecent, hogyan nyerjük hozzá Szolnokot. Arról ma írtunk egy igen szórakoztató cikket, hogy ott a volt DK-s alpolgármester már megjárta a Momentumot, és most éppen az LMP színeiben indul. Tehát, hogy nem az lesz a kérdés, hogy miket nyer még hozzá, megnyerje hozzá Nyíregyházát, hanem az lesz a kérdés, hogy meg tudja tartani Miskolcot, sőt, lehet, hogy az lesz a kérdés, hogy meg tudja tartani a főpolgármesteri.
Igen, paradox módon ez nagyon érdekes, hogy a Fidesz gyengülése, vagy legnehezebb, történt legnehezebb válsága, vagy egyik legnagyobb válsága, vagy legalábbis a legnehezebb politikai helyzetek sorozatából végül úgy jött, hogy több hatalma van. Ez egy teljesen abszurd helyzet, mert az ellenzéknek nem nagyon látszik, vagy én nem látok a térképen olyat, ahol nagyon nagyot tudna nyerni. A jelenlegi tudásaink szerint nyilván beesett egy-két meglepetés, de összességében azért nincs előttünk, hogy további 3-4-5 megyeszékhelyen erősödik a pozíciója, miközben a Fideszhez könnyen átcsúszhatnak olyan városok, amik egyébként korábban elérhetetlenek voltak számára.
De és ez miért van szerinted? Tehát az, hogy 2019-hez képest is valószínűleg gyengébb eredményekkel fog majd számolni az ellenzék, ez a 2022-es beszakadásnak a törvényszerű következménye, annak a következménye, nem voltak képesek elrendezni az erőviszonyokat az elmúlt két évben, tehát hogy mivel lehet lesz leginkább magyarázni?
Hát ugye, ha valami elcsúszik, az a másodikok miatt tud, tehát nem azért, mert kevesebb ellenzék, vagy jelenlegi tudom, nyilván vasárnap meglátjuk, de inkább azt tűnik valószínűnek, hogy elégséges ellenzéki szavazat van a városban, nem sikerült olyan erőket kialakítani, amelyek egy irányba tudják ezeket eltolni a Fidesz-szel szemben, és emiatt lehetnek olyan esetek, ahol elesnek, de mondom, ez majd kiderül, nyilván vasárnap addig kár sokat tippelgetni róla, de ha így alakul, az egy nagyon komoly tanúsága lesz. Ugye pont azért, amit Daniel mondott, ugye 19-ben az egész politikai rendszer szempontjából meghatározott dolognak tartottuk azt, hogy helyi hatalmakat szereznek, hiszen a helyi hatalmak tudnak az alapjai lenni, hogy a mini nereket megszüntessék, tehát a helyi kiépült neres vállalkozói rétegeket, közpénzből finanszírozott logikákat, stb. Helyi propagandákat, amiket ugye akár közpénzzel vagy közvetve közpénzzel tartottak föl, megszakítsák, és ezeknek az együttes működésével léphetnek a következő szintre, ahol már közelednek országos szinten a NER lebontásához. Hát ebből aztán biztosan semmi nem valósult meg.
És igen, megnézitek a mai képeket, tegnapi képeket Győrből, ugye az ott élő 25 éve ott élő tudósítónk azt írta, hogy soha megközelítőleg sem látott ekkora tömeget, mint Magyar Péter tüntetésén. Arról se feledkezzünk el azért, hogy Győrben könnyen lehet, hogy van 30%-nyi tiszapárti szavazó. Csak hát nincsen tiszapárti jelölt. Hanem van DK-s jelölt, van egy igazán kiábrándult fideszes Borkai Zsolt, és van Pintér Bence, aki...
És egy Gyurcsány ember, mint tudjuk.
Igen. És van Pintér Bence, ugye újságíró, aki egyébként LMP Momentum támogatással indul, amik országosan igen távol kerültek egymástól. Tehát, hogy az se lesz mindegy, hogy a tiszapárti szavazók egyébként milyen kedvel, vagy befogálva, vagy kézbefogva, vagy hogyan hajlandók-e egyébként bizonyos ellenzékjelöltekre szavazni. Magyar Péter az egész országjárásán mindenhol kerülte azt a kérdést, hogy megmondja, hogy ő, ha itt élne, kire szavazna, vagy egyetlen helyen Békés Csabán nevezett meg egy civil egyesületet, akit őt támogat. És nem tudjuk, hogy egyébként Győrben a három jelölt közül, Miskolcon a két jelölt közül, ő kit ajánl. Tehát rá van bízva a választókra, akik azért elég sokan vannak ahhoz, hogy tehát ma egy tiszapárti szavazónak a fejében mondjuk egy DK-s polgármester jelölt támogatása az egy létező opció-e. Fog-e valaki úgy szavazni, hogy EP-n Tisza, a városomba DK. Vagy ez ma már egy önellentmondás, amit nem fog megtenni, és nem tudom, magas lesz az érvénytelen szavazatok száma miatt. Ez is egy izgalmas kérdés szerintem.
Jó, hát a műsoridő végéhez értünk, de van még egy
műsorelem. Csodálatos ez az időmenedzsment.
Kérlek szépen, ilyen 21 emberű teljesen új színemet veszem föl. Na, de hogy van egy háromharmados műsorelem, ami kifejezetten hiányozni fog. Sok minden fog hiányozni az együttműködésünk végével, de ez kifejezetten hiányozni fog az ebben való részvétel, ez pedig a rózsaszín farok. Úgyhogy akkor utoljára itt a Partizán 24 kollab időszakban mindenki fejtse föl, mi volt az a közéleti politikai fejlemény, ami kifejezetten inspiratívan hatott rá az elmúlt egy hétben.
Nevelem kezdjük most.
Neveled kezdjük?
Nem, még
még gondolkozom?
Elfelejtettem ezt.
Nem készültél erre, főszerkesztő úr?
Nem.
Szilárd, készültél-e?
Egyrészt akartam mondani Petinek, hogy néha bejöhetne hozzánk időt menedzselni, szerintem nagyon sokan örülnének.
A műszaknál petíciózott ezekben.
Igen, igen. Hát ez annyira nem inspiráló, de ugye ma jelentette be az Európai Központi Bank, hogy elkezdte a központi kamatjait csökkenteni, ami azt jelenti, hogy akár az európai gazdaság egy kicsit elkezdhet beindulni, ami nem feltétlenül lenne rossz dolog. Így a főleg abba, azokban a vibe-okban, amikben most így a nyugat-európai pénzügyi sajtó van az európai gazdasággal kapcsolatban. Ez az egyik dolog. A másik dolgot meg már említettétek többször is, de hogy elképesztő sokat tudunk tanulni. Tehát egy csomó kérdésünkre fogunk választ kapni vasárnap este. Igen, a politika elméletével és gyakorlatával kapcsolatban, ami szerintem nagyon hasznos.
Hát akkor, hogy körbeudvaroljuk egymást, tehát hogy a Szilárdnak is kéne többször jönni ebbe a műsorba, és akkor lennének ilyen típusú jó hírek is, mert a Pető persze valami nyugati konferencia élményen fölbuzdulva azért találta ki ezt a rovatot, hogy az történjen, hogy valaki mondjon jó közéleti híreket, mi meg általában elkezdünk privatizálni, és arról beszélni, hogy milyen
volt
jó.
Foci meccsekről.
Megnyerte milyen... a Győr a női kézibélt.
Igen, megnyerte a női kézibélt a Győr, milyen jót ettünk, mennyire szeretjük egymást, és most végre valaki a jó hírek között az Európai Központi Bank kamatpolitikáját említette, ami viszont egy egészen új szintlépés ebben a műsorban, és én nem is tudom sajnos túlszárnyalni, mert én vagyok a másik, aki mindig elfelejtem ezt a jó hírt, és ezekkel a megúszós válaszaimmal szoktam jönni, hogy jaj, de jó, hogy volt ez a közös műsor veletek, meg jaj, de jó, hogy izgalmas lett a politika, és tényleg baromi izgalmas lett, és akkor most ezt még azzal tudom kiegészíteni, hogy jaj, de jó, hogy most már lassan vége lesz, és be fogom fejezni a Varázshegyet, amit elkezdtem újra olvasni, és ugye mivel 1000 oldal...
Ez
jó alkalom lenne befejezni, és még 200 oldal van belőle, mert 3 hete leraktam, mert azóta egyetlen percem sincs mást olvasni, mint cikkeket, és hogyha ez is véget ér, akkor persze jövő héten is baromi sokat fogunk dolgozni, még a lecsengetni a választás, de utána majd nem lesz más dolgunk, mint EB meccseket nézni, meg szurkolni a válogatottnak, meg Thomas Mann-t olvasni, és az is egy jó hír.
És közben akkor én meg egy újságírói műfaj ünneplésével szeretnék jelentkezni, amit egyébként a kedvencem, úgyhogy nem fog senki nagyon meglepődni, de a mostani és a saját cikkeinket természetesen, ezeket fogom reklámozni, de a vidéki választási riportjaink azoknak a megjelenés és megírása szerintem egy nagyon fontos fejleménye. Nem azért, mert unikum lenne, szoktunk ilyeneket csinálni, de szerintem ez érdemes azoknak, akiket érdekel a politika, érdekel az országunk, érdekel a helyi érdekeknek a legkülönbözőbb érvényesülési módozatai, az egyéneknek, a karaktereknek a szerepe egy-egy helyi politika alakításban, szerintem ezek és azzal, hogy most politika is van, tehát ez nagyon fontos szerintem, hogy egy pezsgő közélet van, ezek szerintem a szokásosnál is izgalmasabbak és jobbak, és tényleg a Egertől a Miskolcot említette a Dani, a Szolnok, és sorolhatnánk még ajánlom majd a Ráckeveit, ami még szintén nem jelent meg, de ott egy zseniális esemény van. Nem tudom, lehet-e spoilerezni, én utálom persze a spoilerezünk a saját anyagainkból, úgyhogy most nem fogom megtenni, a kollégáim akkor utána elkezdenek követni, úgyhogy csak annyi spoilerezek, hogy lesz még egy Ráckevei, és majd legközelebb elmondom a részleteit a Ráckevéről szóló dolgozatnak.
Én a Magyar Péter tüntetésén föltűnt tömegekhez kapcsolódóan szeretném elmondani a rózsaszín farkat, amivel készültem, mert hogy sokáig gondolkoztam, hogy igazából milyennyire inspiratívabb, hogy ilyen sokan megjelennek, azon túlmenni, ami nyilván ilyen közkézen fogó vagy forgó értelmezés, hogy hát ez csodálatos dolog, hogy ottól nem feltételeztük, vagy pontosabban nem láttuk eddig a politikai agitáltságot és részvételt, ott hirtelen ilyen tömegekben lehet ezt látni, de szerintem önmagában nem magyarázva elég, engem alapvetően azért inspirál nagyon látni ezt a sokaságot, mert ugye nem lehet eldönteni jelenleg, hogy mit fog ez jelenteni, amikor nem csak egy karizmatikus projekthez adják az emberek a hozzájárulásokat, hanem hogyha igaz az, amit Magyar Péter mond, hogy június 10-től elindul a pártépítés, és megnyílik a párttagsági lehetősége. Tehát, hogy mit fog jelenteni ebben az országban, hogyha sok tízezer ember hirtelen belép egy politikai szervezetbe, és egyszerűen elkezdi megtanulni azt, hogy mit jelent egy formalizált politikai projektben részt venni, egy intézményt építeni. És ott nyilván lesz szarszappan szalámi, elképesztő mennyiségű politikai konfliktus, szakadások, összeborulások, nagy kataklizmák, stb. Tehát olyan dolgok, amik normális, nem tudom én, ilyen képviseleti demokráciákban léteznek, és hogy szerintem ez egy ilyen nagyon nagy adósság a rendszerváltás utáni időszaknak, hogy valójában tömegszervezetek a politikában nem tudtak létrejönni, úgy a szakszervezetek részéről, mind a pártok vagy mozgalmak részéről, és hogy nem tudjuk persze, hogy mi az ideológiai bázis a Magyar Péternek, meg pláne a Tisza pártnak, ez nagyon sok minden lehet az ilyen centrista jobboldali skálán belül, de azt, hogy ezt mondjuk sok tízezer ember részvételével kell majd csinálni, kampányja, adott esetben 50 ezer, adott esetben akár 100 ezer embernek az ilyen-olyan típusú részvételével, tehát ha megnézitek mondjuk a Discord csatornájukat, hány ember működteti, hány ember vesz részt benne, és mondom még egyszer, az egy nagyon alul definiált, nem feltétlenül jól működtetett intézmény, de hogyha pártot akarnak építeni, akkor rá fognak kényszerülni egy csomó eljárás ennek az adaptálására, és ez szerintem önmagában egy olyan politikai szocializációs fejlemény lesz ebben az országban, aminek független attól, hogy most a Fidesz hány százalékot ér el, független attól, hogy 2026 hogy alakul, ennek lehet egy olyan generációs élménye, ami szerintem így messze túlmutathat a saját hatásán, és ez szerintem mindenképpen pozitív és üdvözlendő. Nagyon köszi a részvételt, nagyon köszönjük a 24.hu munkatársainak a csodálatos és professzionális közreműködést, amivel lehetővé tették ennek a műsornak is a létrehozatalát. Még mielőtt lezárnám a műsort, szeretném azt még kihangsúlyozni, hogy jövő csütörtökön, vagyis június 13-án lesz egy évadzáró adásunk, amelyben Lakner Zoltán, Pető Péter, Papp Szilárd és Ruf Bálint fogják majd elemezni részben a politikai szezont, részben a választási eredményeket, és erre lehetőségetek van személyesen is eljönni és részt venni. Ezt a Vasasban fogjuk majd tartani, a Vasas szakszervezeti székházban, ahol egyébként a főpolgármesteri vitát is tartottuk, úgyhogy mindenképpen gyertek el, ha tudtok, vegyetek jegyet rá, egyébként meg online természetesen ezt is közvetíteni fogjuk. Ha különösebb közéleti kataklizmák nem borzolják a kedélyeinket, és nem borítják fel a politikai napirendet, akkor legközelebb már csak holnap este 6-kor találkoztok velünk, amikor Daniel Freund, német zöldpárti EP képviselő lesz majd a vendégem, akivel csináltunk egy közel fél órás exkluzív interjút, amiben sok kérdést érintettünk, például a jogállamisági mechanizmusokkal kapcsolatban, de voltak más izgalmas témák is, amelyekről Freund kivetette a véleményét. Utána szombaton közvetítjük a Magyar Péterféle tüntetést, és elemezzük az ott elhangzottakat, és latolgatjuk azt, mindebből milyen esélyek, meg milyen további politikai fejlemények olvashatóak ki. Vasárnap pedig érkezünk a választási műsorunkkal. A jövő héttől kezdődően pedig már hétfő reggel is adásban leszünk, többek között a 24.hu-s kollégákkal, akikkel az eredményeket fogjuk majd elemezni, az esélyeket latolgatni, a politikai törésvonalakat detektálni. Úgyhogy lesz minden, mint a búcsúban, tartsatok velünk, és mindenképpen regisztráljatok a 24.hu-ra, illetve kövessétek a Partizánon a választási fejleményeket. Munkatársaim nevében, illetve a 24.hu-s munkatársak nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.